a szívük. Egyszerre két álomnőt is karjaiba vett. Egy éj fekete hajút, és egyet, akinek hajkoronája hasonló volt az öntött aranyhoz, a változatosság kedvéért. Természetesen hosszan csókolta, mosolyra fakadt nedves szájukat, és egyszerre kettőt csókolt, ő, aki életében még a karját sem fogta meg egy fiatal hölgynek, cseppet sem megvetendő hátsó gondolatokkal. Az ilyesmit igen ügyesen lehet leplezni, például amikor az úttesten átsegítjük a nőt, vagy egy pillanatra visszatartjuk, mintha az életéért aggódnánk, holott semmiféle jármű nem látható a közelben, amelyet jogossá tenni. Az ügyvédi iroda másik helységében két alkalmazott dolgozhatott volna, ha lett volna mit. Egy enyészet által megkóstolt molett gépírónő, aki kihúzott fiókjából detektív regényt olvasott, vele szemben pedig kifejlett Ádám csutkájú fiatalember, vörösre borotvált arccal, mint az ügyvéd úr helyettese. Az ablakon át a templom toronyórájára tekintve bosszúsan megállapítva, hogy csupán délután 3 órát mutat. Tehát még 2 teljes óra elmúlását kell kivárnia, míg végre hazamehet. Ugyanennek a bérháznak 6. emeletén, közvetlen a háztető alatt, valaki mélyen aludt. A hosszúkás formájú szobának úgynevezett tetőablaka volt, ami annyit jelent, hogy csak kitámasztani és becsukni lehet, ha felállunk egy székre, egyébként teljesen nélkülözi más normális ablakok karakterét. Se kinézni nem lehet rajta, sem virágot tenni a párkányra nem lehet, ami nincs is, már úgy értem, se párkány, se virág. A szoba bútorzata igen egyszerű. Egy ágy, egy szekrény, kis asztal 2 székkel, mosdóasztalon repedezett lavor, benne csorbaszélű virágos kancsóval, lent a sarokban egy vödör. Az elmaradhatatlan kandallón üvegbúr alatt álló óra, felette kopott, aranykeretes repett tükör. Az éjjeli szekrényen ébresztő óra, és az ágyban, mint mondottuk már, valaki édesen alszik. Tekintettel a fentebb leírt ablakra a világítás meglehetősen bizonytalan. Az itteni viszonyokban csöppet sem járatos ember igencsak csodálkozna azon, ha a kérdéses, előkelő bérházat, amely a város meglehetősen jóképű negyedében fekszik, és a modern élet minden követelményeinek megfelel, kívülről szemlélve, utólag konstatálná, hogy mindebből a 6. emeletre már csak a villanyvilágításból jutott. Tehát idefent már nincs se vízvezeték, se központi fűtés. A 6. emeleten lévő szobák tulajdonképpen csak az utóbbi idők nagy lakásinségei következtében léptek elő lakóhelyekké. A múltban csupán raktárhelységei voltak az emeleti lakóknak, ahová bőröngyeiket és egyéb kevésbé használatos tárgyaikat raktározták be. Most térjünk vissza az alvóra. Az illető életében úgy látszik, nem sok zavart okozhatott az emberek nagy általánosságban elfogadott életrendje, amely szerint nappal dolgozik az ember, ha ugyan van mit, az éjszakai órák alatt pedig alszik, ha ugyan tud. Lent, az első emeleten, a pipafüstben álmodozó Zsors Bovarzsének fogalma sem volt arról, hogy fél órán belül összekapcsolódik az élete azzal az ismeretlen valakivel, aki jelenleg idefent a 6. emeleten édesen alszik, akinek így még kevésbé lehet sejtelme arról, mit tartogat még számára a sors ezen az esőbe hajló őszi délutánon. Délután 3 órakor csak is jól nevelt, gondtalan fiatal emberek szoktak aludni, ha átmulatták az előző éjszakát, vagy kevésbé jól nevelt fiatal hölgyek, akik unják a múltjukat elmesélni. Ahogy körülnézünk az egyszerű berendezésű szobán, első pillanatra megakad a szemünk egy pár pókháló vékony sejemharisnyán, amely egy szék támláján szárad. És megtaláljuk a többi szükséges kellékeket is, amelyek kétségtelenné teszik, hogy az ágyban egy hölgy alszik. A szoba közepén egy pár magas sarkú cipő egymásnak fordítva hever. Tehát a hölgy fiatal, amit egyetlen pillantás megerősít, ha közelebb lépünk az ágyhoz, és észrevesszük, hogy a feje fölött húzódó takarója mögül hullámos, szőke hajtincs ragyog elő. Pár pillanat múlva megmozdul az alvó. Két gömbölyű karját a levegőbe nyújtja. Most láthatóvá lesz a kócos, szőke fej, és a hozzátartozó fiatal arc. A kérdéses hölgy álmosan pislog a világba. A szeme színét még nem lehet megállapítani. Ásít egyet. A fogai hófehérek, és a nyelve piros, akár egy kis cicájé. Hirtelen felül az ágyban, és unottan körülnéz. A szemei most szürkék, mert azok közé a női szempárok közé tartoznak ezek a szemek, amelyek színüket változtatni szokták. Egyszer szürkék, máskor zöldek, majd határozottan kékes árnyalatúak. A szem fehérje, mint a tej, és kissé mindig nedves, mintha mindjárt kiszaladna belőle egy könycsepp. Az ilyen női szemekbe nem tanácsos sokáig belenézni, mert könnyen elveszheti az ember a lelki nyugalmát, ha egyéb más veszíteni valója nem is volna éppen. A misztikus szemű fiatal lány most óvatosan kiszáll az ágyból. Hosszú, fehér hálóing van rajta, a dereka meglepően karcsú. Feláll egy székre, kinyitja az ablakot, és kissé körülményesen kitekint az égre, amely közben beborult. Hideg, szeles idő van, amikor az ember inkább azokra gondol, akik már nem élnek. Az égen ólomszínű felhők szállnak. Közvetlen az ablak mellett füstös kémény nyúlik ki a tetőből. Tetején a bádok szélfogót nyikorgatva jaigattatja a szél. Szeles éjszakákon meg kell szokni, hogy aludni lehessen tőle. Addig, míg a fiatal hölgy az ablak alatt áll a széken, feje felett az eget kémlelve igen körülményesen, mint egy hajós kapitány vihar előtt, és fázósan összehúzza a hálóingét keblének, kifogástalan domborolatú halmai felett, gyors mozdulattal nyissuk ki az asztal végében heverő táskáját, hogy valami hivatalos igazolványból pontosan megállapíthassuk a nevét és a korát. Christine Ruar, 18 éves, és természetesen hajadon. A fiatal lány most becsukja az ablakot, leszáll a székről, visszafordul a szoba mélye fölé, és megnézi a szék támlájára száradni akasztott sejemharisnyát. Arckifejezése elárulja, hogy azon gondolkozik, felöltözzék-e, vagy sem. Kis szerencsével megláthatjuk, amikor leveti a hálóingét, esetleg áthúzza a feje felett, vagy leereszti a vállainál, hogy kilépjen belőle. Az előjelek után ítélve cseppet sem kétséges, hogy remek alakja lehet. Christine Ruar kisasszony tanácstalanul áll a szoba közepén, két felemelt karját nyújtózkodva kitárja, és a hálóingének nincsen újja. A hónalja mesztelen, csak egy-két aranyszálacska ragyog rajta, olyan, mint egy elhagyott parányi madárfészek, amelyet szétfújt az őszi szél. Karcsú, hosszúkás ujjait belemélyezti dús, kócos hajkoronájába, és megdörzsöli a fejét. Oda pillant az éjjeli szekrényen lévő ébresztő órára, ásít egyet, a keze fejét illedelmesen a szája elé illeszti, mintha valami titkos sejtelem élne a lelke mélyén, hogy még sincsen egyedül. A női lélek nagyon finom jószág. Aztán bebújik újra a meleg, álomszagú ágyba, és már is a fejére húzza újra a takarót, de egy pillanatra megmerevedik a karja. Gyors mozdulattal felül az ágyban, és hallgatózik. Mélységes csend. Az óra szokásos vidám ketyegését nem hallani. Kétségtelenül megállt. Egyetlen gyors ugrással kiúrik az ágyból, és szalad az asztalhoz, ahol a karkötő órája hever. A füléhez kapja, és megnézi. Szent Isten! 3:45! Ettől a pillanattól kezdve szokatlanul eleven lesz a fiatal hölgy. Születésünk óta belénk nevelt, illedelmes modorunk tiltja, hogy oda nézzünk, amikor lemeszteleníti magát, hogy kapkodó, gyors mozdulatokkal felöltözzék. Ez alatt nézzünk le újra az első emeletre. Mit művel Georges Beauverger? Lassú mozdulatokkal feláll, és szintén nyújtózik egyet. A szék recsenésére az iroda másik helységében